Negyedik von Ánstetten űrkastélya. Több ezer fényévnyire a Székely Dózsa Györgytől egy másik űrhajó fedélzetén egy másik nő szintén a tükör előtt nézegette magát. De ez a nő valójában egy férfi volt, ráadásul a világ legveszedelmesebb bérgyilkosa, aki okkultista mágikus praktikák segítségével szokott támadni, ha parancsot kap rá. Egyelőre a Nelly testébe költözött kolozsvári Gábor elégedett volt a látvánnyal, csinos babaarc, pompás mellek, feszes hasfal, formás combok, mindez maga a tökély. Mindettől függetlenül Stanonis legjobb emberének némi hiányérzete támadt. Két ujjával összecsípte a bugyját, előre húzta és lekukkadott oda. Ó, hát ez röhelyes. Hogy lehet így élni? Tette fel a költői kérdést Koltai Nelly hangján. Kisterpeszbe állt a tükör előtt, két kezével feltornyozta a haját a feje búbjára, és megpróbált csábosan mosolyogni úgy, ahogy a holomodellektől látta. Nagy nehezen összejött a dolog. Még gyakorolnia kell. Kurva jól nézek ki. A panelen zöldre váltott a piros fény, oldalra húzódott a sugárkezelt lapajtó, és belépett a kabinba Paul Wittgen. Elégedetten végigmérte az egyszál bugyiban bájolgó nőt, hümögött egy sort, letett valami csomagot az asztalra, majd kiment. Az ajtó visszacsusszant a helyére. Na mi van? Nem tetszem? Nézett a százados után az oposz mágus, aztán megrántotta a vállát. Jobb is. Ha bárki közületek egyetlen ujjal hozzám ér, azt kinyírom. Suttogta önnön tükörképének. Kolozsvári sok mindenre hajlandóságot mutatott az ügy érdekében, csak arra nem, hogy minden körülmények között eljátsza a nőt. Még közelebb lépett a kabinfalba épített tükörhöz, odahajolt és rálehelt. A pára kicsapódott a csillogó felületen, a mágus arcképe elhomályosult. Kolozsvári lehunyta a szemét, transz állapotba helyezte magát, és tudatát lefolytva felszínre hozta azt a személyiséget, akit 24 órája az uralma alatt tartott. Egy gyors kézmozdulattal letörölte a tükröt, és meglátta az igazi Nellit. Az arcvonások eltorzultak, a torokból fájdalmas nyöszörgés tört elő, a testi-lelki kín minden jele kiült arra a tükörképre, amivel az oposz mágus szembesült. Kérem, kérem, engedjen el! Nyöszörögte a tükör előtt álló nő, aki egy röpke pillanatra valóban azzá változott, ami volt a turáni titkosszolgálat ügynökévé. De Kolozsvári véget vetett a színjátéknak, és újra a limbikus rendszer legmélyére parancsolta az éledező tudatot, hogy az uralkodjon a testen, amit leginkább a megfogalmazhatatlan gonosz manifestátumának lehetett tartani, vagyis ő maga. Jó helyen vagy te odalent, mondta a tükörképének az újra kisimult arcú nő, és elmosolyodott. Voltam már kutya, aztán cápa lettem, most szőke nő vagyok. Van evolúció. Kolozsvári tökéletesen emlékezett annak a kora hajnalnak minden apró momentumára. Egy TIR-es talált rá a kék cápában, és új utasításokkal látta el. A parancsok egyenest Stanonis nagymestertől érkeztek. Meg kell szállnia, és mindvégig megszállás alatt kell tartania valamelyik turáni ügynököt, lehetőleg a nőt. De támadnia nem szabad, bármennyire is kecsegtető lehetőség kínálkozik erre. Kolozsvári teljesítette a parancsot, de előtte eljátszogatott az idomárlánnyal, és ekkor különös változást tapasztalt magán. Amikor kék cápaként rátámadt a lányra, határozott kéjérzete támadt. Kifejezetten élvezte, hogy fájdalmat okozhat egy másik embernek. Talán az sem lehetetlen, hogy az áldozat női mi volt a robbantotta ki agyában a kéjt, ami pillanatok alatt eluralkodott rajta, és alig bírta megőrizni a cápatest koordinációját. Úgy vergődött a vízben, mint egy döglődő hal, és miután lekapcsolódott a primitív tudatról, előző hordozó testet a biztonságiak lézersugarai járták át, hosszú percekig láthatatlanul lebegett a paradimenzionális térben, és minden erejét összpontosítania kellett, hogy megtalálja eredeti önmagát. A parancsnak megfelelően ekkor fordult az ügynökök felé, és megtalálta Koltai Nellit. Egészen addig a pillanatig, amíg nem kapcsolódott rá Nelly tudatára, nem tudott a korona ügyről. Őt ajtony miatt küldték ide, eredetileg csak a főtáltos meggyilkolására vonatkozó parancsokat kapott. A nő elméjében látottak, még őt is meglepték. Fantomként támadta zuhanyozó nőre, eljátszadozott vele a maga módján, hajszolta a frissen megtapasztalt erotikus élményt, majd megszállta a testét, birtokba vette a tudatát, kiolvasta belőle az információkat. A magyar szent koronát keresik. Az oposz mágus mindent megtudott Koltai Nelliről. A megszállást követően saját emlékeiként élte meg a nő emlékeit, elsajátította annak tudását, felvette a gesztusait és mimikáját, lemásolta a hangját. Egy csapásra Nellivé változott, és pillanatok alatt minden olyanról tudott, amiről a gazda személyiségnek információi voltak. Mi ez, ha nem a tökéletes mimikri? És tudott a koronakutatás állásáról is. És minden olyanról tudni fog, amit Bradshaw el fog majd mondani a legújabb nőjének. Na nem, ezt nem csinálom végig, mondta a tükörgép. Ismét nyílt a kabin ajtó, de nem Wittgen százados tért vissza, hanem egy csinos katonanő érkezett. Kolozsvári a belépő felé fordult, akiről azonnal tudta, hogy 26 éves Deborah Dega Gardnernek hívják, és 18 éves korában nyerte az első viszkívó versenyt, amit egy vénuszi diszkóban tartottak. Tudta, hisz Nelly is tudta. A két nő tetőtől talpig végigmérte egymást, aztán Dega a kezét nyújtotta, köszönt és bemutatkozott. Összeakadt a tekintetük, és Kolozsvári elszenvedte az első vereségét. Rettenetesen tetszett neki Deborah Gardner, és ezt nem tudta palástolni. Hello, mondta halkan, szinte búgva a szavakat. Degának nem tűnt fel a dolog. Az egyik ágyra dobta a táskáját, a kabinban két meglehetősen szűkre méretezett prics volt. Á, szűk ez a hely, ez mégiscsak egy hadihajó. Ha nincs ellene kifogásod, egy kabinunk lesz, mondta Dega, és bontogatni kezdte azt a csomagot, amit Wittgen hozott percekkel ezelőtt. Ez pompás, mondta csilingelő hangon az oposz mágus, miközben arra gondolt, hogy vajon mit fog szólni Gardner hadnagynő, amikor a szobatársáról majd rövid időn belül kiderül, hogy, amióta az eszét tudja, leszbikus. Shaw először rettenetesen szűknek találta a Necronomicon pilóta fülkéjét, amelyben olyan ügyetlenül mozgott, mint elefánt a porcelánboltban. Bárhová hajolt, húzódott és görnyett, mindig beverte valamelyik testrészét, az esetek többségében a fejét, de a könyöke is megkapta maga adagját. Szerencsére mindkét pilótaszék pneumatikus volt, amikor bepréselte magát a jobb oldaliba, az ülő alkalmatosság felvette a formáját és körülölelte a testét, ahogy szerető anya zárja karjába rég nem látott gyermekét. A pilóta fülkében csak Gemmel és ő tartózkodtak. Vörös készenléti fény áradt szét a fejük fölött a párhuzamosan futó spotokból, az egyetlen zajforrás, a kettejük beszélgetésén kívül egy szaggatottan ismétlődő sípolás volt, amit az egyik jelzőműszer hallatott. Az ezredes végigfutatta tekintetét a színes lámpácskák, alig fél tenyérnyi képernyők és mikrokapcsolók rengetegén, és rögvest lemondott arról, hogy a közeljövőben vezetni fogja a Necronomicont. Ezen a vezérlőpulton minden máshol volt, mint ahol lennie kellene, a jelzőműszerek egy kiismerhetetlen rendszer szerint csoportosulva villogtak, és mutatták az érthetetlen adatokat. Látszólag teljes káosz uralkodott a pulton. A szisztémának nyilván megvolt a maga pozitív oldala, de a teljes rendszert egyedül csak Gemmel látta át, aki olyan fürgén és magabiztosan tetvet maga körül, mintha egész életében csak is ezt a prototípust repülni. Felkapcsolt vagy 20 kapcsolót, és velük párhuzamosan lekapcsolt legalább 10-et. Élvezte, amit csinált, ez sugárzott az arcáról. Shaw kiváló űrpilóta volt, de fogalma sem volt, miben mesterkedik a férfi. Több oka van a vezérlőrendszer megváltoztatásának, magyarázta Gemmel. Legelső helyen a biztonság áll. Sejtheti, ezt a hajót csak egy speciális kiképzést kapott első osztályú pilóta tudná ellopni. A terroristákat akarták megszivatni. Bárki betöltheti magának a típust. Ezt nem. Csak a Necronomicon központi agya képes installálni a pilóta programot, de csak annak, aki ismeri a belépési kódot, ami egy 2 millió tagból álló betű és számsor. Maga ismeri? Mert én nem. Csak 3-an ismerik, és én nem vagyok közöttük. De talán jobb is. A kódot ismeri a hajót tervező mérnök csoport vezetője, aki egy DNS-táras kompjúterrendszer. Ha erőszakkal akarnak behatolni a memóriájába, a benne tárolt információkat mentálisan átrajzolja a környezetében található növényi struktúrákba. A rendszer abszolút biztonságos és bioenergiával működik. A második az uralkodó. Tőle nem fogja megtudni senki. A harmadik pedig a maga apja. Éhetetlen, milyen titkai vannak a faternak, fanyalgott Shaw. Rá lehet itt gyújtani? Nem. Értem, bologatott az ezredes, és rágyújtott. Gemmel még csak egy rosszalló pillantást sem vetett az ezredesre. Nagyon jól tudta, hogy kicsoda ül mellette. Mellesleg csak erre a kihágásra várt, mert ő is azonnal rágyújtott. Hosszan kifújta a füstöt. Na most, mivel ember vagyok, bármikor földobhatom a talpamat, ez benne van a pakliban. Ezért kiokoskodtak a maga számára egy kis kaput. Ha én kiszállok a buliból, akkor magának, ha törik, ha szakad, el kell tudnia vezetni ezt a hajót, fogta? Nézett sorra a főpilóta. Az ezredes a stázis mezővel védett, kúpos ablakokon nézelődött kifelé, intett, hogy abszolút logikusnak tartja a dolgot. Gemmel lehúzta a zöld-fekete pilóta overájának a cipzárját, és a belső zsebéből elővett egy tenyérnyi borítékot. Átnyújtott a Shaw-nak. Hocsaki ezredes egy mentál kulcsot talál benne. Miután megérintette, csak maga használhatja. Ha feléleszti vele a virtuális vezérlőrendszert, ott találja maga előtt a panelt, arról a sárgáról beszélek, a sisakot pedig megtalálja a feje fölött, csak ki kell húznia. Szóval akkor azon keresztül képes lesz irányítani a hajót, minden ugyanúgy működik, mint a standard hajótípusoknál, a rendszert egy középkategóriás űrfregatra kalibrálták. Engem úgy tájékoztattak, hogy tud virtuálisan fregatot vezetni. Jól tájékoztatták. Shaw a piros csík mentén feltépte a biztonsági borítékot, és kivett belőle egy zsinórról lógó kulcsot. A boríték zsugorodni kezdett, majd kisvártatva elporlatt, a férfi lefújta a port a tenyeréről. A rendszer ezzel indítható. Kezdjük azzal, hogy maga elrakja valahová, mondjuk egy olyan helyre, ahol senki sem találhatja meg, mondta Gemmel. A matt, fekete kulcsocska alig látszott nagyobbnak a kis ujjánál, és kialakítását tekintve nem sokban különbözött egy hagyományos szekrény kulcstól. Nem egy bútorgyártó cég gyártott még ilyen hasznos tárgyakat. Shaw élete során nem először találkozott mentál kulccsal, tudta mi a dolga. A zsinórral együtt a markába zárta a kulcsot, és lehúnyt szemben lazítani kezdett.
Menjen le a gyerekkoráig, ez a legjobb tárpozíció, mondta halkan Gemmel.
Felpattintotta egy sörös doboz tetejét, és kortyogatni kezdte az italt. Félkézzel a bal halántékára csatolta a neurál olvasó elektródáját, a zsinórpár másik vége Shaw halántékára került. Gemmel rácsatlakozott a műszerpultra rakott hordozható mentálkompjúterre. Kezdheti, ezredes. Shaw felidézett magában egy réges-régi karácsony estét. Alig múlt 7 éves. A húgával. Britneyvel együtt ülnek a feldíszített fa alatt is játszanak. A másik szobából áthaladszik az anyjuk kacagása és a vendégek zsivaja. Pohár csilingelés. Sokan vannak náluk, nagy a Shaw család. Bejön az apjuk, karjába kapja a húgát és kiviszi magával. Az 5 éves Britney kezében egy drága baba, aminek be nem áll a szája, amióta a kislány kivette a dobozából, és bekapcsolta. Shaw tisztán emlékezett ezekre a pillanatokra és arra a csilingelő hangra is, ami miatt akkor felnézett a plafonig érő karácsonyfára. Megszólalt az egyik ágra akasztott csengetyű. Sem akkor, sem ott a Necronomicon pilóta fülkéjében nem talált rá magyarázatot, miért csilingelt magától. Talán valaki kinyitotta a bejárati ajtót, és a váratlan húzat okozta a csengő megmozdulását. A 7 éves Bradshaw akkor azon az estén felállt és odalépett a csengőhöz. Lábújhegyre emelkedett és megpöckölte. Mennyire éli át az élményt? Hallotta Gemmelt a pilótaszékben lehúnyt szemmel ülő és a kulcsot markoló férfi. Teljesen tiszta vagyok, válaszolt csendesen Shaw. Még a fenyőfa illatát is érzem. Gemmel odasandította a mentál kompjúter képernyőjére, amelyen kiegyenesedtek az izgatott színuszgörbék. Erősen megszívta a cigarettáját, a parás felizzott a félhomályban. Akkor megnézte, mi van a csengő mögött? Nem, mondta a lehúnyt szemű Shaw. Gemmel az ölébe húzta a mentál kompjúter billentyűzetét, az ujjai fürge táncba kezdtek, a cigaretta ott figyegett a szájában. Na, akkor most nézze meg! 25 évvel ezelőtt akkor bejött a szobába Shaw anyja, és a kis Brett nem foglalkozott többé a csengővel. Most viszont felnőtt fejjel fantáziálni kezdett. Azt képzelte, hogy félrehajtja a fenyőfának azt az ágát, amin a csengő függött, és elképzelte magának, hogy a kulcsa zsinórjára akasztva ott fityeg az egyik dísz előtt. Nyissa ki a markát, utasította Gemmel a mellette ülő férfit. Shaw felnyitotta a szemét és széttárta az ujjait. A kulcs eltűnt. Gemmel ellenőrizte az adatokat és leütötte a megfelelő billentyűt. Leszette az elektródákat. Oké, végeztünk. A virtuális vezérlő rendszer indító kulcsa ettől a pillanattól a maga gyermekkorában van. Ha meg akarja szerezni a kulcsot, fel kell idéznie magában a karácsonyi élményt, oda kell mennie a fához, és a kulcsot le kell akasztania a csengő mögül.
Ha megszerzi a kulcsot, ki kell mondania a visszatérek szót, és nyissa fel a szemét. A kulcs ott lesz a kezében. A visszatételhez ugyanúgy le kell menni, mint az első alkalommal. Ekkor gondolatban fölidézi magának azt a karácsony estét, oda megy a fához, és felakasztja rá a kulcsot. Olyan egyszerű, hogy szinte fáj. A továbbiakban csak maga mehet le a kulcsért. Ha bárki más utazás közben megpróbálna rá kapcsolódni a tudatára, akkor törlődik a teljes élményanyag. Volt karácsony, nincs karácsony. Gemmel egy ceruza vékonyságú tárgyat húzott elő a zubbony zsebéből, odaadta Sónak. 5 perces törlés. Só beállította 5 perc mínuszra a pszichoszondát, a végét odanyomta a fő pilóta bal halántékához, és lenyomta a gombot. Gemmel egy parányit összerándult a pilóta ülésben. Só végigfutatta a pszichoszonda teszt programját, és nagy megelégedéssel konstatálta, hogy a törlés sikeres volt. De a biztonság kedvéért alkalmazta a klasszikus módszert is, ezért minden köntörfalazás nélkül megfogalmazott egy kérdést. Hol őrzöm a kulcsot? Fogalmam sincs, mondta Gemmel, és kikapcsolta a mentál komputert. És tényleg nem tudta. Melyik a fülkeajtó panelje? Kérdezte Só. A jobb karfa elején az a piros-zöld páros kapcsoló. Só kipróbálta őket, a keskeny ajtólap kibehúzódott a hátuk mögött. Só megint kinyitotta. Köszönöm, ezredes, távozhat. Gemmel egy biccentés kíséretében kikászálódott az ülésből, és kiment. Só lezárta mögötte az ajtót. Magára maradt a pilóta fülkében. Marokra zárta a jobb kezét, lehúnyta a szemét, és felidézte magában azt a karácsony estét. Jonathan Pruss hadnagy fölkapta a fejét a próba start hangjára. Kis vártatva elült a dörej, és a nekronomikon elcsendesedett. Vidgen letette az evő eszközöket, befejezte az étkezést. Megtörölte a száját egy szalvétával. A százados Dega és Pruss együtt vacsoráztak Gemmellel a parányi, ám praktikusan berendezett étkezőben. Só és a turániak majd a második csoportban ülnek asztalhoz. A társaság egyszerre nem fért el a 2x2 méteres kabinban. Milyen a másodpilóta? Kacsintott Gemmelre Paul Wittgen. Nem rossz, bologatott Gemmel. Gyorsan tanul. A katonák nevettek. 10 kabinnal odébb egy megszálló tudatnak esze ágában sem volt parancsot adni a nevetésért felelős arcizmoknak, inkább arra kényszerítette csinos hordozó testét, hogy tördelje a kezét és dühös arcot vágjon. Az oposz mágus nagy részt mindenről tudott, ami a pilóta fülkében történt, és kis híján a sikító frász kerülgette arra a gondolatra, hogy vajon mihez fog kezdeni, ha Stenonisztól azt a parancsot kapja, hogy lopja el a nekronomikont. Háj, vezetni nem tudom, és a virtuális irányító rendszer, amin jószerűvel egy gyermek is eligazodik, indító kulcs hiányában hozzáférhetetlen. Hogy menjek le Só gyermekkorába a kulcsért? Az a nyavajás, császári technológia. Ez a varok? Kérdezte a szőkenő a komp képernyőjéről. Só széles vigyorral az arcán válaszolta, hogy nem. Ön nincs kedve átjönni a kabinomba? Kérdezte pillanatnyi hallgatás után. Beszélgessünk egy kicsit a koronáról. Mindjárt ott vagyok magánál. Kolozsvári nem sokat vacakolt az öltözködéssel. Nelly ruhatárából kiválasztott egy könnyű pongyolát, és belebújt a papucsába. Úgy döntött, mást nem is vesz fel. Amilyen ideges, úgysem tudná letolni a bugyiját. Ja, hogy majd Só lehúzza róla? A mágus vizsga az oposz jurtában nem volt ilyen nehéz, mint amilyen a mai éjszaka lesz. Rendbe szedte a frizuráját. Nem volt megelégedve a látvánnyal. Az ágyra borította Nelly pipere táskáját, de szabályosan hátra hőkölt a rúzsok, körömlakkok és púderok láttán. Ezekkel a nyomasztó tárgyakkal nem óhajtotta felvenni a küzdelmet, mert a végén úgy összekeni magát, mint absztrakt festővásznát. Ha viszont megkéri Degát, hogy sminkelje ki, a nő gyanút fog. Dega egy falatnyi tangában és egy férfi szíveket fájdító tobban feküdt az ágyán, és azt a bébi húsevő növényt pátyolgatta, ami a Wittgentől kapott csomagban volt. Néha-néha odapislogott a randevúzni készülő Nellyre, és komoly fizikális fájdalmat okozott számára a kitörni készülő röhögés visszafojtása. Ez a magyar csaj, aki mellesleg eszméletlenül jól néz ki, olyan ideges, mintha életében most randevúzna először férfival. Nevetséges. Dega ráhibázott. Kolozsvári valóban most randevúzott életében először férfival, ez meg az ő számára volt roppant nevetséges. Vett egy nagy levegőt, és elindult élete legnehezebb küldetésére. Dega elmélázott. Addig-addig rázogatta a fejét, és fintorgott, A szőke szobatársnője két bites agyára gondolva, míg nem a növény, bekapta a mutató ujját. Na! Kiáltotta és elrántotta a kezét. Disznó! Összecsendült, két pohár egymásnak koccantak a jégkockák. Kolozsvár óvatosan belenyalt a Martinéba, és a vele szemközt ülő férfit nézte. Só visszamosolygott rá, az este folyamán már vagy 20-szor tette ezt, és kész, ennyi, többre nem volt kapható. Egyáltalán nem kezdeményezett a nőnél. Kolozsvárinak már-már, milyen furcsa helyzet, a hiúságát kezdte birizgálni a dolog, hova tovább ez a defenzív magatartása szakmai önbecsülését is rontotta. Mi az, hogy ő nem tudja valakire rákényszeríteni az akaratát? A parancsnok bizalmi köreibe kell férköznie, ennek egyetlen létező metodikája létezett, le kell feküdnie Sóval. Bármennyire is undorodik ettől, ezt meg kell tennie. A tudata által elfojtott Nelly őszintén akarta volna Sóval a szexet. Ezt tudta a megszállás első pillanata óta. Neki viszont muszájból kell a férfi ágyába bújni. Csak hogy ez a férfi azon kívül, hogy Martinival itatja, és a koronáról cseverészik vég nélkül, másra nem igen hajlandó. Órák óta beszélgettek. Kolozsvári letette a poharát, és állát megtámasztva felkönyökölt a térhatású fotókkal borított asztalra. Pajkos csillogásra bírta azt a szemet, ami pár nappal ezelőtt még egy Nelly nevű nője volt. Hagyjuk a magyar koronát, Brett, beszélj inkább magadról. Azt szeretném tudni, hogy milyen a hétköznapi Brett Show. És én az emberre vagyok kíváncsi, és nem a szuperhősre. A második pohár ital után már tegezték egymást.
A hétköznapi emberre? Kérdezte hamiskás mosolyjal a férfi.
Aha.
Kaszinókba járok, összetöröm a Ferrarikat, megvásárolom azokat a szállodákat, amelyekben alkalmanként lakom. Uncsi az egész. Vétgennek van igaza. Ő legalább csajozik.
Te nem?
Ó, nekem elveim vannak.
Legalább egyet, ha hallhatnék.
Az ezredes most nem mosolygott. Halk koccanással letette a poharát.
Például soha nem kezdeményezek kapcsolatot annál a nőnél, akivel egy csapatban játszom. Érted?
Kolozsvári nagyon is értette. Ebből adódóan a klasszikus közhely szerint az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen nem kell valami olyat megtennie, amit egy pillanatig sem kívánt, viszont soha nem fog megnyílni neki. És több mint két órát kellett várnia erre a mondatra.
Értem.
Egyébként nagyon örülök, hogy mind mentálisan, mind pedig fizikálisan sikerült feldolgoznod magadban a történteket. Komolyan sajnáltalak, amikor megláttalak azon a kórházi ágyon. Sajnos nem sikerült elcsípnünk a tettest. Az embereim nem tudnak arról, mi történt veled.
Egy szellemet nem lehet elcsípni, Brett,
mondta szárazon Kolozsvári, és felállt az asztaltól. Indulni készült. Egy belső hang azt súgta neki, azonnal menj el ennek a férfinak a közeléből, mert dagadó vitorlákkal lavírozol a színlelés óceánján, és Só tekintetében már-már ott homályosul a lebukás partjának körvonala.
Szóval ti ragaszkodtok az oposz támadás verzióhoz?
Igen. Én nagyon jól tudom, hogy mi történt velem.
Szaggatott sípolás hallatszott a belső komból. Só nem a képernyőt kapcsolta be, hanem a kagylót vette fel.
Én vagyok az. Ó, fater, jó, köszönöm. A férfi letette a kagylót. Ajtonyéktól megkaptuk az engedélyt, holnap fedélzeti idő szerint 08:00-kor startolunk és indulunk a Pannonra. Nem is örülsz?
Ó, hát dehogy nem.
Akkor jó éjszakát.
Kolozsvári rezenéstelen arccal hagyta el Só kabinját. Dega még nem aktivizálta a kondicionálást, ezért Kolozsvári az ágyán elnyúlva szabályosan szuszogva találta a nőt. Dega a fal felé fordulva, lábait felhúzva aludt el. Takaró nélkül feküdt, és ugyanazt a csábító szerelést viselte, mint este, éjszakára sem öltözött át. Csak egy beépített lámpa égett a kabinban, a falba épített holografikus számítógép konzol mellett. Kolozsvári odalopakodott Dega ágyához, és sokáig álltott mozdulatlanul. Már előző nap délután, amikor először meglátta a nőt, mindent előbányászott Nelly tudatából, leginkább a turáni titkos szolgálat jelentését az akciókban résztvevő császári kommandósokról, és így mindent tudott Deborah Gardner magánéletéről. Tisztában volt vele, hogy a nő nem csapna patáliát, ha ebben a női testben próbálkozna nála. Deborah Gardnernél a kenyér mindkét felét meg lehetett kenni vajjal. Óvatosan leült Dega ágyának a szélére, és megérintette az alvó nő vállát. Egy kicsit megrázta.
Dega megmozdult, lassan a hátára fordult, és hunyorogva nézett a szobatársnőjére. Kidörzsölte az álmot a szeméből.
Mennyi az idő?
Kolozsvárja pontos idő megadása helyett inkább odahajolt hozzá, és gyengéden meg akarta csókolni. Majdnem sikerült, a nő csak az utolsó pillanatban fordította el az arcát.
Ó, nagyon tetszel, de házinyúra nem lövünk, mondta álmos hangon Deborah Garner hadnagy, és befordult a fal felé. Bocs!
Az oposz mágus elfojtott magában egy honfoglaláskori ős magyar káromkodást, ledobta magáról a köntöst, és lefeküdt a másik ágyra. Te nem aludt el, hajnalig nézte a plafont. Mert ha 15 éve nem alszik valaki, akkor most miért kellene elaludnia ennyi kudarc után, nem igaz?